Akkor Izrael az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma Héber naptár szerint 5772 Hesván hó 22-e. A polgári naptár szerint 2011. november 18-a péntek van. 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat. Shabbat shalom, erev tov, békés szombatot, jó estét kívánunk minden kedves hallgatónknak. Mikrofonnál a főszerkesztő Ádám Ráhel híradásunk tartalmából. Irán be akarja perelni a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget. Több százezres tüntetés folyt ma a kairói Tahrir téren. Kadhafiné lánykori neve Farkas Zsófia. 30 milliárd dollárra becsült személyes vagyonnyával, beleértve a 20 tonna aranyat is, Farkas Zsófia, a világ egyik leggazdagabb asszonya. Továbbra is nagy vitát kavart a Knesset, az izraeli parlament elé terjesztett törvényjavaslat, mely szerint idegen államok költségvetéséből, idegen államok állami pénzeiből nem tartat fenn senki ezután Izraelben politikai szervezeteket. Anat Kam a szélső baloldali ideológiával elvakított fiatal izraeli kémnő vasárnap bevonul a börtönbe. Részletes híreink. Irán be akarja perelni a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget, és azt követeli, hogy fizesse meg a szervezet Irán kárát, amiatt keletkezett, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség hazug jelentést adott ki legutóbb az iráni atomprogramról. Az Atomenergia Ügynökség először volt hajlandó most végre írásba adni, hogy Irán valóban atomfegyvert gyárt, fejleszt. 10 éven keresztül Muhammad el-Baradei, Nobel-díjjal kitüntetett Egyiptomból származó igazgató 8 éves vezetése idején a világot félrevezették az iráni atomfejlesztéssel kapcsolatban. Most kiderült Iránról az igazság, az ajatollák rezsime a támadással próbál védekezni. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget tervezi beperelni. Több száz ezres tüntetés folyt ma a kairói Tahrir téren. Az egyiptomi katonai kormányzat, az egyiptomi katonai hunta hatalmon maradása ellen tüntetett a dühös tömeg. Az Obama kormányzat ezzel kapcsolatban aggodalmát fejezte ki Tantaui generálisnak, Egyiptom legfőbb katonai tanácsa élén álló legfelsőbb katonai vezetőnek az egyiptomi helyzet alakulása miatt. A sorozatosan elhalasztott demokratikus választások hiánya aggasztja az Egyesült Államokat. Politikai szakértők aláhúzták, hogy az időhúzással a muszlim testvérek erősödnek meg, és lassan már esélye sem lesz annak, hogy Egyiptomban megrendezzék, akár színvel lelve is, a demokratikusnak mondott választásokat. Nem túl jól alakul a líbiai helyzet sem. Kadhafi 40 éven keresztül, mint mondják, megfékezte a szélsőséges iszlám megerősödését és Európa irányába áramlását. Most az Al-Qaida és a muszlim testvérek fiók intézményei veszik lassan át a hatalmat Líbiában. Kadhafiné lánykori neve Farkas Zsófia, írják a lapok, pontosabban Cirmiciu András írásában egy részletes összefoglalót találunk az Erdélyi Ma internetes újságban, ahonnan pillanatok alatt tova röppent ez az összeállítás, és kiderül az írásból, hogy 30 milliárd dollárra becsült személyes vagyonával, beleértve a 20 tonna aranyat, Farkas Zsófia a világ egyik leggazdagabb asszonya. Kadhafiné Farkas Zsófia. Ha a családja vagyonát is beszámítjuk, a kerek nagyvilág leggazdagabb emberének tekinthető, tízszer gazdagabb, mint például Románia leggazdagabb 300 embere együttvéve. A mesés vagyon ellenére Farkas Zsófia földön futó, élete igazi pokol. A rejtélyes magyar származású hölgy, akinek létezéséről a világ eddig nem is tudott, ugyanis Muammar Kadhafi meggyilkolt líbiai diktátor felesége. Kadhafinéről a férje rendszerét elsöprő líbiai forradalom nyomán derült ki a valóság. Diktátorok elűzése után máshol is sok mítosz dőlt össze. Ezt a történelem többszörösen bizonyította már. Férje 42 éves uralma idején az egyetlen hivatalos verzió szerint Safia Farkas el-Barashi, Kelet-Líbia legelőkelőbb beduin törzséből származott volna, és ápolónőként ismerte meg valamikor a 60-as évek felé. Autó beleset nyomán kórházba került Muammar el-Kadhafit. A diktatúra idején nyilván senkit sem zavarhatott, hogy Safiának soha nem került egyetlen arab rokona sem elő szülővárosában, még csak nem is hallottak róla. Az arab nyelvben fölöttébb idegen hangzású Farkas neve sem kelthetett feltűnést. Végül is a vezér Afrika királyai királyának felesége még az arab világban szokásosnál is visszavonultabban élt, 40 évig állandóan került a nyilvánosságot, míg a hatalom legbelsőbb köre, Kadhafi legközvetlenebb munkatársai sem ismerték Szófia Kadhafit. A forradalom nyomán a külföldi sajtó elkezdett kutatni Kadhafiné múltjában, és kiderítette, hogy Farkas Zsófia néven született Hercegovina városában, Mostárban, horvát anyja és magyar apa gyermekeként. Nagyapja Farkas János még a monarchia idején került Bosznia-Hercegovinába tanfelügyelőként. Fáradhatatlanul publikálta a boszniai pedagógiai folyóiratban, és ennek köszönhetően tudományos munkássága fennmaradt. A helyi lakosság előtt sem igen ismert történetnek idén januárban a Tuzlai Rádió horvát nyelvű adása járt utána. A szépséges Farkas Zsófia valóban ápolónőként ismerte meg Muammar Kadhafit, csak hogy nem Líbiában, hanem a mosztári kórházban, amikor a fiatal líbiai katonatiszt Muammar Kadhafi az ottani katonai bázison vett részt kiképzésen. 60-as években ugyanis Tito Jugoszláviája az el nem kötelezett országok bajnokaként tömegesen képezte ki a harmadik világbéli országok katonatisztjeit, és fegyverezte fel a hadseregüket. Kadhafi hivatalos biográfiájában is elismerte a mosztári továbbképzést. Az arab nacionalizmus bajnoka, az iszlám érharcosa és Afrika királyainak királya képéhez viszont aligha illett volna az európai keresztény horvát-magyar feleség. Ezért fabrikálták Farkas Zsófia számára a kelet-líbiai előkelő beduin származást, az asszony pedig nyilván került a nyilvánosságot, hiányos arab nyelvtudása aligha lett volna előny. Muammar Kadhafi 1970-71-ben vette feleségül Farkas Zsófiát, aki 7 gyereket, 6 fiút és 1 lányt szült a vezérnek. 2011 elejéig királyokat irítségbe kergető luxusban élt Tripoliban, ahonnan augusztusban a felkelők elől menekült el a szomszédos Algériába, lányával, 2 fiával és unokáival együtt. férjét és legkisebb fiát meggyilkolták a felkelők, egy másik fia pedig azok fogságába esett, túlélési kilátásai nem túl fényesek. Olvashatjuk az erdély.hu-ban, ahol a szerző Cirmicziu András foglalta össze Kaddafiné történetét. Továbbra is nagy vitákat kavar a Knesset, az izraeli parlament elé terjesztett törvényjavaslat, amely megszüntetné a korábbi gyakorlatot idegen államok költségvetéséből, idegen államok állami pénzeiből. Nem tarthat fenn a jövőben senki ezután Izraelben politikai szervezeteket. Számos európai és arab ország avatkozott be az izraeli politikai arculat alakításába oly módon, hogy külföldi államok adófizetőinek pénzéből finanszírozták az Izraelben létrehozott politikai töltetű szervezeteket például. Ennek az anomáliának kíván véget vetni a törvény alkotás útján a kormány, mert kimondja, hogy olyan politikai szervezetek, mint például Shalom Akshav, a Bezalem, a Maxom Watch, stb. Sorolhatnám a több tucat izraeli politikai szélső baloldali, helyenként szélsőségesen anarchista szervezetet, nem kaphatnak pénztámogatást a készülőben lévő új törvényjavaslat értelmében idegen államoktól, de még nagy tőkésektől sem. A nem politikai célú támogatások, adományok összegét is maximálnák. Ezzel az izraeli politikai élet alakításába való durva beavatkozást kívánja megszüntetni a kormányzat, ami az eddigi adományokból élő csoportok éles tiltakozását váltotta ki. Sokan tudták, szóbeszéd tárgya volt, hogy a nyáron beindított sátoros tüntetéseket is külföldi pénzekből támogatják. Arra viszont senki nem gondolt, hogy a Kadima párt egyik képviselőnője nyíltan meg is erősíti, hogy a sátoros tüntetések szervezését a háttérből az ellenzéki Kadima párt irányította és finanszírozta. Külföldi lapokban meg is jelent jó néhány cikk arról, hogy kik voltak azok a pénzmágnások, külföldi nagytőkések, akik a Kadimán keresztül finanszírozták a sátorosokat. Így például a Haaretz július 24-i számában megjelent, hogy a Keren HaHadasha, angolul New Israel Foundation nevű szövevényes szervezet támogatta, finanszírozta két hónapot át a tüntetéseket. Ismeretes, hogy a New Israel Foundation finanszírozásában benne van például az amerikai multimilliárdos Soros György. Megjelent a külföldi lapokban Daniel Abrams multimilliárdos neve is, aki állítólag az izraeli szuperbaloldali szervezeteken keresztül önálló béke koncepciók megvalósítását szerette volna keresztül vinni, olvashatjuk a The Marker augusztus 11-i összeállításában. Ki finanszírozta az 1000 kerekasztal nevű szeptember elejei sátoros mozgalmat lezáró tüntetést? Arról is bőséges beszámolók jelentek meg az internetes és írott lapokban. Az ilyen és hasonló nagyságrendű külföldről irányított szervezkedéseknek akar gátat venni ez az új törvényjavaslat, amely korlátozná, illetve megtiltaná például a politikai szervezetek külföldi támogatását. És végül az időjárásról: folytatódik az esős idő, a várható hőmérsékleti értékek a fővárosban, Jeruzsálemben 9-13, Tel Avivban és Haifán 12-17, Berséván 11-19, és Éláton 12-24 Celsius fok között ingadozik. Shabbat shalom ve erev tov, Virus Aláim!